3 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Április 2-án, vagyis csütörtök délután 4 óráig lehet kérni a külképviseleti névjegyzékbevételt, valamint az átjelentkezéssel szavazást az országgyűlési választásra. A látássérült választópolgárok ugyancsak 2-áig kérhetnek Braille írással ellátott szavazósablont, amelynek alkalmazása lehetővé teszi, hogy önállóan, mások segítsége nélkül töltsék ki a szavazólapot. Azoknak a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgároknak, akik a szavazás napján, április 12-én külföldön tartózkodnak, és a 151 külképviselet valamelyikén akarnak élni választójogukkal, a Nemzeti Választási Irodától kell kérniük felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe, szintén 2-án 16 óráig. A határidő jogvesztő. A külképviseleten a választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján, valamint a pártlistás vagy nemzetiségiként regisztrált választópolgár esetében nemzetiségi listás szavazólapon voksolhat. A lapok megegyeznek a magyarországi szavazás szavazólapjaival. Lehetőség van arra is, hogy a külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár április 2-áig megváltoztassa külföldi szavazásának helyszínét. Akit már felvettek a külképviseleti névjegyzékbe, az április 8-áig kérheti, hogy vegyék vissza a lakóhelye szerinti szavazókörbe. Csütörtök 16 óráig kérhetik átjelentkezésüket egy másik településre azok a magyarországi lakóhelyen rendelkező választópolgárok, akik április 12-én Magyarországon, de a lakcímük szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodnak. Továbbra is zajlik a tavaszi szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. A vármegyei kormány és a járási hivatalok szakemberei a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal irányításával egészen április 6-áig végzik majd a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó vizsgálatokat. Az ellenőrzési időszak során a közkedvelt húsvéti élelmiszerek mellett a sonka, torma, tojás, kalács, zöldségek, alkoholos italok mellett a tojásfestékek, az édesdea sütemények, a baromfi takarmány, az élő nyúl árusítás és még a növényútlevelek vizsgálata is helyet kap. A hatósági szakemberek országszerte ellenőrzik a kereskedelmi egységekben forgalmazott alkoholos italokat, míg a hústermékek, kalácsok, tormák, tojásfestékek és édes teasütemények vizsgálatát az előállító üzemekben végzik. A szakemberek vizsgálják a tojótyúk, takarmányokat, valamint az állatvédelmi előírások teljesülését a piacokon és kisállatkereskedésekben zajló élő nyúl árusítás során. Az országos akció fontos részét jelentik a laboratóriumi vizsgálatok is. Április 1-én indul országszerte a művelődési házakban a Nemzeti Filmintézet és Nemzeti Művelődési Intézet országos filmklub hálózata, a Filmió Moziklub, amelynek keretében évvégéig 210 vidéki településre juttatnak el klasszikus és mai magyar filmeket rendszeres ingyenes vetítéseken felkészült filmklub vezetőkkel. A program célja a magyar filmek népszerűsítése, a közönségépítés, a kulturális kínálat színesítése országszerte és a közösségi élet gazdagítása. A Filmió Moziklub országos filmklub hálózat új évada április 1-én indul, és évvégéig Battonyától Rajkáig, Berzencétől Kenézlőig összesen 210 településen több mint 1200 vetítést és beszélgetést kínál. A programok között szerepel kifejezetten az óvodásokat célzó vetítés, illetve olyan események is, amelyekre elsősorban az idős korosztályt várják a helyi szervezők. A több mint 130 ingyenesen elérhető magyar filmből a filmklub vezetők a helyi közösségek igényei szerint állíthatják össze a 6 alkalomból álló vetítés sorozatot. A kínálat könnyedebb, szórakoztató műveket és rajzfilmeket, továbbá komoly társadalmi és morális kérdéseket feszegető, fajsúlyos alkotásokat is tartalmaz. Újra bevétel eltitkolással és fiktív számlával próbálkozott egy zöldségkereskedő. A cég már korábban is fennakadt a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzésén. A papíron 100 milliós veszteséggel működő cégnél egy korábbi vizsgálatot követően ismételt ellenőrzést végeztek a revizorok. Ezúttal kiderült, a kereskedő jelentős összegű bevételt titkolt el, ráadásul fiktív számlák alapján jogosulatlanul vont le áfát. A NAV Békés vármegyei munkatársai 413 millió forintnyi tartozással szembesítették a társaságot, amely ezt az összeget vitatta, ám több jogorvoslati fórum után a bíróság is a NAV javára döntött, így az adózónak a teljes tartozást meg kell fizetnie. A NAV már az ellenőrzés kezdetén garantálta, hogy a több mint 400 millió forint valóban az állambevétele legyen a hosszas jogorvoslati eljárás ellenére is, így biztosítási intézkedésként üzletrészt, ingó és ingatlan vagyonelemeket foglalt le. Ahogy ez az eset is igazolja, nagyobb figyelemre számíthat a NAV részéről az a cég, amelyiknél egy ellenőrzés során a revizorok az adószabályok súlyos megsértését tapasztalják, tájékoztatta rádiunkat az adóhivatal.
Az időjárásról.
Hétfőn többnyire erősen felhős borult lesz az ég, és az északnyugati országrész kivételével többfelé várható eső, zápor. Az északi északnyugati szél időnként megerősödik. A hőmérséklet hétfőn 8 és 14 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Oh,
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban Vám Benyámin református lelkész életét ismerhetik meg, Kis Kunhalas és Látrány ikonikus lelkészéről Végső István történésszel beszélgetünk.
Ravasz László fel is függeszti Vám Benyámint a 20-as évek közepén egy rövid időre, úgyhogy ilyen szempontból azért eléggé, hogy is mondjam, tehát konfliktusos és megosztó ember is volt, amellett, hogy nagyon sokan szerették, nagyon sokan kedvelték, ő azért egy megosztó figura volt, és ő, aki általában mindig az adott kormányzattal, politikai rendszerrel és éppen az adott egyházi vezetőivel általában mindig volt konfliktusa, mert ő úgy gondolta, hogy nem ezek a polgári törvények, nem a egyházak által hozott törvények, hanem a Biblia az, ami útmutató, és a természet felé kell fordulnunk, és az emberek felé kell fordulnunk. Tehát, hogy ő neki azért teljesen más volt a, úgymond a hangneve, én azt gondolom, mint nagyon sok papnak vagy lelkésznek a korszakban.
Mai vendégünk tehát Végső István történész, Vám Benyámin református lelkész életéről beszélgetünk vele. Tartsanak velünk ma is!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Volt olyan beszélgetése, ami két napig tartott, meséli Vám Benyámin református lelkészről Végső István történész. Ván Benyámin kiskolhasi származású, Budapesten kezdte, majd Pápán végezte el a teológiát. Ravasz László püspök 1926-ban felfüggesztette, de végül folytathatta lelkészi munkáját. Testvére Ván Zsuzsanna áttért katolikusnak, sőt szerzetes rendet alapított. Ván Benyáminban is ott volt a katolizálás gondolata, de végül élete végéig megmaradt reformátusnak. Ám korát megelőző ökumenikus nyitottság jellemezte Napra forgók című könyvét állítólag Prohászka Ottokár katolikus püspök segített kiadni, ám ezt források nem bizonyítják, meséli Végső István. Vele beszélgetünk tehát Ván Benyámin református lelkészről, aki 1985-ben hunyt el. Mai vendégünk tehát Végső István történész, Ván Benyámin kutatója.
És hát azzal a kimeríthetetlen kérdéssel kezdeném, hogy ki Ván Benyámin, de úgy értem ezt a kérdést, hogy egy kicsit határoljuk körül, hogy milyen városban, milyen közegben, hova képzeljük el az ő életét, aztán beszélünk a részletekről.
Ván Benyámin egy kiskóhalasi, halasi református családnak a sarja. A Ván család maga már a 17. században is kimutatható Kiskóhalason. A 17. század elején telepítik újra Kiskóhalast a török korban. A török korban egy időre elpusztul a város. Akkor még valószínűleg katolikus lehetett Halas városa, a középkori Halas. De amikor a 17. században újra telepítik, akkor már elsősorban főként a legjobb tudomásunk szerint dél-dunántúli reformátusok, illetve reformátusok érkeznek a városba, és illetve kezdve mondjuk azt, hogy Kiskóhalas, Halas egy történelmi református város gyakorlatilag a 17. századtól kezdve. Na, innentől kezdve már a Ván család is jelen volt a városba. Ők általában nem is a legmagasabb pozíciókat foglalják el, tehát nem főbírók, általában azért mégiscsak jelentős gazdacsalád, presbitériumi tagok, tehát hogy jelen vannak a város életébe, jelentősen, ugye nyilván több ágon is futnak vánok, illetve több Ván család is van, igen, jól beágyazott családról beszélünk egyébként, tehát mindenki ismeri őket természetesen, és a Ván Benyámin, akiről fogunk beszélni, ő is egy ilyen családból származik, viszont ő egy kevésbé tehetős ágból, tehát az ő szülei azért nem voltak olyan komoly gazdasági háttérrel rendelkezők, de mégiscsak számon tartották őket, főleg azért, mert Ván Benyáminnak az édesapja, Ván István, ő presbiter is volt, tehát egy vallásos családról beszélünk, így is tartják őket számon, egy nagyon vallásos, református családból származik, ahol 7 gyermek született, Ván Benyámin volt az 5. gyermek, aki megszületett, 1892. április 7-én látta meg a napvilágot Kiskóhalason, és hát innentől kezdve indul meg az ő élete, és majd a későbbi lelkészi pályafutása.
Na most a családhoz még annyit gyorsan hagyd tegyünk hozzá, hogy a hűséges hallgatóink azok pár hónappal ezelőtt hallhattak egy beszélgetést Ván Zsuzsannáról, ahol szerintem szóba került Ván Benyámin, de hogy akik nem hallották azok kedvére, akkor egy kicsit ilyen bulvárosan teszem fel a kérdést, hogy hogy lehet a testvére egy katolikus szerzetes rend alapító szerzetes nője?
Igen, tehát akkor azért, ugye beszéltünk Ván Zsuzsannáról szerintem elég kimerítően, és nem árulok el nagy titkot, de Ván Benyámin is egy kicsit megremegett ennek kapcsán, tehát hogy ő is egyes vélemények szerint kokettált a katolikus hitre való áttéréssel, de végül ez ugye nem történik meg. Ugye Ván Zsuzsanna a legkisebb gyermek így a 7 testvér közül, tehát, és itt van egy nagyon komoly báty-hug kapcsolat, és ők nagyon nagy hatással vannak egymásra, természetesen, mivel idősebb a Ván Benyámin, ő van nagyobb hatással a Zsuzsannára, aki viszont ugye áttér végül a katolikus hitre. A Ván családon belül éppen akkor egyébként, ez nem is volt annyira ritka, de az egy vegyes házasság miatt, egy unokatestvérikus Ván Eszter áttért akkor éppen a katolikus hitre, de nyilván a házasság azért az mégiscsak egy másik ok. A Ván Benyámira korszaknak a nagy hatású katolikus beszédmondói, írói voltak hatalmas nagy hatással, és hát ezért hát úgymond kikacsint egy kicsit azért a református hitből, de végül a Ván Zsuzsanna pedig mégiscsak hatása alá kerül. Főleg a budapesti katolikus élet az oka ennek, Maga Vármegyelmi sokat jár Budapesten, mert hát ugye itt járt ráadásul teológiára is. Vár Zsuzsanna viszont kisgyermek korától, mert egy kicsit betegesebb volt, őt jobban szerették volna a szülei, hogyha közelebb van szakszerűbb gyógyászati eszközökhöz, gyógymódokhoz, orvosokhoz, őt már hamarabb Budapestre költöztetik, és Vár Zsuzsanna sokkal közelebb van ezáltal a katolikus templomokhoz, a katolikus hithez itt Budapesten. Vár Benyámi meg csak idézőjelben feljár, és hát Prohászka Otokától kezdve valószínűleg Banga Bélán keresztül, Bucskai apáton át, mindenki hatással van rá, sokat olvasnak valószínűleg a katolikus hitről, és hát ennek ez a magyarázata, de Vár Benyámi végül mégsem tér át. És hát ő mégis csak református lelkész marad, és azt gondolom egy komoly pályafutás, és nagyon komoly hatással volt ő a saját gyülekezeteire, hát nem kevés gyülekezetbe szolgált egyébként már Benyámi, de erről majd még gondolom mindjárt beszélünk.
Igen, kezdjük is el. Hol gondolja, hogy a legnagyobb hatást ért el? Otthon, Kiskunhalason?
Ez az izgalmas, hogy is, azt kell mondanom, hogy is. Ő ugye Halason érettségizett 1912-ben, majd pedig a tanulmányait a Budapesti és később a pápai teológián végezte. Hát ennek is megvolt az oka, hogy Budapesten állítólag kicsapták. Ezek inkább csak legendái vannak, hogy miért csapták ki. Akkor is már konfliktusba kerül egy-két tanárával, és hát inkább úgymond átjelentkezik inkább pápára, és végül is ott végzi el a teológiát. A lelkészi vizsgát 1919. októberében tette le. Ekkor Kiskunhalason segéd lelkész, a nagy hírű Szilárdi Áron református lelkész, lelkipásztor, MPA tag, nyelvész mellett. De ő maga, mint segédlelkész, először Nagycsepelyre kerül a kiskunhalasi szolgálata után, 1921-ben, de ebben az évben már rögtön át is kerül Látrányba, és Látrány az, amire hatalmas hatással van. Ott először egy 3 évet tartózkodott, 1921 és 24 között, majd pedig visszakerül 1927-be, és utána pedig 10 évi Látrányban szolgál, akkor már nem segédlelkészként. És az egy nagyon döbbenetes élmény számomra is, hogy a Látrányaiak, annak ellenére, hogy azért nagyon távol van már ez a 1920-as és 30-as évek, a Látrányaiak a mai napig gyakorlatilag hát ódák az ennek Vár Benyáminnal a kapcsolatban. Tehát, hogy azon kívül, hogy 1937-ben sírva engedik el az ő kezét, miután ott befejezte éppen a szolgálatát, ezen kívül a mai gyülekezet is úgy emlékszik rá, mint a legnagyobb lelkészre, a legnagyobb hatású lelkészre. Azt kell tudni, hogy Vár Benyámin amellett, hogy nagyon szerette a természetet, nagyon szerette a növényeket, nagyon szerette a saját házi állatait, amellett ő a gyülekezetében is, hát gyakorlatilag ő egy ilyen, hogy most ilyen nagyon csúnyán mondjam, ilyen non-stop lelkész volt, tehát hozzá bármikor be lehetett, szó szerint bármikor be lehetett kopogtatni a parókiára, bármikor, ez azért azt is mondta maga után, hogy az ember azért belekeveredett olyan beszélgetésekbe vele, hogy lehet, hogy este bekopogtatott, és csak hajnalban tudott eljönni tőle, mert vele aztán lehetett beszélgetni, és ezzel kapcsán Kiskunhalason is megmaradtak anekdoták, de Látrányban is nyilvánvaló módon. Hát ő vele lehetett beszélgetni, vele lehetett úgymond hitvitázni, bármiről, tehát ő egy hatalmas művetségű, nagyon nagy olvasottságú ember volt, természetről, hitről, általában az emberekről, Bibliáról, bármi előkerült, ő azonnal tudott reagálni, őnek azonnal volt véleménye, tehát úgy kell elképzelni, hogy ő ennek élt. Ugye nem volt családja, nem házasodott meg, gyakorlatilag neki a gyülekezet volt a családja, és velük foglalkozott. Tehát számára ez a szolgálat egy valódi hivatás volt, egy olyan életvitel, amit ő úgy gondolt el, hogy a nap 24 órájában kell művelnie, hogyha már erre a hivatásra lépett, erre a szolgálatra. Úgyhogy Látrányban is számos jó volt, hogy ott a mai napig is emlékeznek rá, tehát a mai gyülekezet is szívesen emlékszik rá. Egy-két ilyen közösségi oldalon látom is, hogy megosztanak a mai napig vele kapcsolatban régi fotókat. Úgyhogy Látrányban is, illetve Kiskunhalason is nagy hatása volt Vár Benyáminnak.
És Kiskunhalason ez miben mérhető le, vagy miben mutatkozik meg ön szerint?
Egyfelől ugye nyilván Kiskunhalason megmaradtak az oldalági családtagok, tehát a Vánok, a Ván család a mai napig is őrzi az ő emlékét, de nem csak a rokonai, hanem azok az emberek, azok a nagyon-nagyon idős emberek már, akik már nyilván már 80-90 évesek, gyerekkorukból emlékeznek rá, tehát hogy ő szívesen beszélget, tehát a gyerekekkel is, tehát ő engedjétek hozzám, ugye. Tehát, hogy ő mindenkivel szóba állt, ő mindenkivel barátkozott, ő mindenkivel idézőjelben jóba volt. Kiskunhalason például, és ez lehet, hogy nem fog annyira tetszeni, hogy egy református fülnek, de ő például nagyon szívesen járt át a plébániára beszélgetést borozni a káplánokkal. A zsidó vagy izraelita hitközségben is számos barátja volt. Ott például a Grósz családban sakkpartnerei voltak. Tehát, és ez azt jelenti, hogy a ma élő 80-90 évesek, akik még emlékeznek mondjuk ilyen gyerekkorukból rá, hát valami hihetetlen, hogy beszélnek róla. Mondom, csak elsírják magukat helyenként az idősek, mert nyilván az a gyerekkorukra emlékezteti őket, hogy még a Vámbénivel tudtak beszélgetni, a Vámbéni ezt mondta, a Vámbénivel kapcsolatban ez meg ez a dolog hír lett. Voltak olyan beszélgetései, ami állítólag két napig tartott. Tehát valaki beült hozzá, és két nap múlva jött csak ki a parókiáról. Tehát, hogy valami hihetetlen hatású ember volt, és akkor nekem is legyen egy személyes élményem. Én már 80-as évektől hallottam, csak nyilván nem tudtam hova tenni ezt a szólásmondását a halasiaknak, hogy vámbéliznek bizonyos szituációkat az emberek. Hogy ki mondta, hol mondta, mit csinált, és akkor hát persze a vámbéli mondta. Tehát nem tudtam hova tenni ezt a vámbélit, aztán előbb-utóbb csak rákérdeztem, hogy ki az a vámbéli, és akkor elmondták. Tehát nem is Ván Benyáminak emlegetik a mai napig sem egyébként Kiskunhalas az ő nevét, hanem Ván Béni, tehát Béni bácsi, ez maradt meg vele kapcsolatban. Tehát egy ilyen nagyon barátságos lelkész volt, aki ráadásul nagyon nagy tudású volt. Erre majd azért még egy kicsit térjünk vissza tényleg, mert neki az írói munkássága is nagyon komoly egyébként. A prédikációit például ő soha nem írta le. Ő fejből mondott mindent, ami megmaradt a prédikációiból, az annak köszönhető, hogy már akkor is volt egy rajongó tábora Halason is, és a halasiak a 30-as, 40-es és részben az 50-es években egyszerűen lejegyezték a beszédeit, és ezek megmaradtak. De ő maga szívesen írt is. És ezek is megmaradtak, és ebből is adtak ki egyébként a rendszerváltás után.
Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Végső István történésszel. Maradjanak az Európa Rádióval.
Az átszuhanás, az megterhelő, ilyenek az elalvás, a fölébredés, a megszeretés, a meggyűlölés, amikor vendégek várhatók, a boltban a tanácstalan áldogálás, hogy házigazdává átalakuljak, a vendégség után pedig a bútor, mert vissza kell tolni megint privátban. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Az alvásnak mestere vagyok, és ébren lenni nagyon szeretek. Boldog vagyok, ha sok a vendég, és ha van szerelmem, illetve ma nincs. De átszuhanni egy beállításból egy másikba, az összekuszál. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Maradni szeretnék, mindig maradni. Maradni szeretnék, mindig maradni. Maradni szeretnék, mindig maradni. Maradni szeretnék, mindig maradni. Ha ébren vagyok, élesen figyelni. Ha alszom mélyebb, ködörbe lásni. Magányos levesporokat fölönteni. Vagy élettársi szennyest kotorázni. Átszuhanni az fáj. A változás szűk száján át csúszni az horzsolás, az horzsolás. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Már csak néhány napig, március 31-én évfélig tart a márciusi lakásbiztosítási kampány. Várhatóan 400-450 ezer ügyfél válthat a NetRisk biztosítás közvetítő tapasztalatai szerint. 10-ből 8 váltó spórol, minden harmadik ügyfél pedig akár a felére is csökkentheti a díját. A biztosítás közvetítő szerint a biztosítók fokozódó versenye és az egyedi kedvezmények miatt most azoknak is érdemes kalkulálniuk, akiknek 2 évnél újabb a lakásbiztosítási szerződésük. A cég adatai szerint a biztosításukat lecserélők 70%-a másik biztosító társaságot is választott. A lakásbiztosítások esetében a díj mellett a szolgáltatás minősége is kiemelten fontos. Sokan bővítették az elérhető szolgáltatások körét a kampány hatására, így az alulbiztosítottság is csökkent. A lecserélni kívánt szerződés felmondásának legkésőbb március 31-én kedden éjfélig be is kell érkeznie a meglévő biztosítóhoz, ellenkező esetben a szerződés érvényben marad. A felmondott szerződések április 30-ával szűnnek meg, a kampányban kötött szerződések pedig egységesen május 1-ével lépnek hatályba. A meglévő biztosítás időarányos díját az április 30-áig terjedő időszakra rendezni kell. Egy kiszivárgott jelszó nem csak egy internetes fiókot veszélyeztet, az összes többihez is hozzáférést adhat a webes támadóknak, figyelmeztet egy kiberbiztonsági cég. Úgy vélekednek, egyetlen adatlopás is lavinaszerű következményekkel járhat, e-mail fiókok, közösségi oldalak, webáruházak, bankszámlák is veszélybe kerülhetnek egy olyan támadáskor, amikor a bűnözők a korábbi adatlopásokból származó belépési adatokat próbálnak ki más online fiókoknál. A módszer hatékonyságát növeli, hogy a felhasználók, például az amerikaiak 62%-a gyakran vagy mindig ugyanazokat a jelszavakat használja egy friss felmérés szerint. A közlemény szerint a probléma nagyságát mutatja, hogy 2022-ben a PayPal közel 35 ezer felhasználói fiók kompromitálását jelentette, kizárólag korábbi adatlopásokból származó jelszavak újra felhasználása miatt. A kiberbiztonsági cég közlemény szerint a kockázatok jelentősen csökkenthetők néhány alapvető biztonsági lépéssel, például a hosszú, egyedi, erős jelszavak, illetve a jelkulcs használatával. Fontos az is, hogy minden szolgáltatáshoz és fiókhoz más jelszót adjanak meg a felhasználók, illetve kapcsolják be a 2-faktoros hitelesítést mindenhol, ahol elérhető, így ugyanis a jelszó önmagában már nem elég az illetéktelen belépéshez. Emellett kerülni kell a jelszavak böngészőben való mentését, és gyanakúan kell kezelni minden olyan kéretlen megkeresést, amely jelszavak megerősítésére vagy megváltoztatására szólít fel. Megkezdődött szombaton, vagyis március 28-án a rókák veszettség elleni tavaszi vakcinázása az ország déli és keleti vármegyéiben. Az érintett térségekben a hatóság az immunizálással egy időben ebzárlatot és legeltetési tilalmat is elrendelt. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal felhívja a figyelmet, hogy a veszettség gyanújának jelentése jogszabályban előírt kötelezettség, a megelőző intézkedések betartása pedig közös társadalmi érdek. Az ország déli és keleti vármegyéinek érintett területein kisrepülőgépekről történik a vakcinatartalmú csalétkek szórása a napokban. A művelet nem érinti a lakott, sűrűn beépített övezeteket. Az egyes területekre vonatkozó konkrét időpontokról, valamint az ebzárlat és a legeltetési tilalom elrendeléséről az illetékes járási állategészségügyi hivatal és a települési önkormányzat tájékoztatja a lakosságot. A külterületeken plakátok figyelmeztetik a kirándulókat. A programba bevont területek tájékoztató jellegű térképe és az érintett települések vármegyei bontású listája a Nébih weboldalán is megtalálható. Idén is 25 millió forinttal támogatja az E.ON földbajnokai pályázata a legjobb intézményi zöld projekteket. A felhívásra április 11-ig lehet jelentkezni a cég weboldalán. Negyedik alkalommal hirdeti meg az energiavállalat a földbajnokai című óvodai és iskolai fenntarthatósági programját, amelynek célja, hogy az oktatási intézmények közösségei, gyerekek, pedagógusok és szülők együtt kézzelfogható változásokat indítsanak el saját környezetükben, áll a vállalat közleményében. A felhívásra az évek során 1200 pályamű érkezett, és 42 intézmény részesült összesen 75 millió forint támogatásban. Idén legalább 10 óvoda és iskola csatlakozhat a nyertesek táborához, amelyekről 5 tagú szakmai zsűri dönt, egy győztesről pedig idén is a közönség szavazhat.
Az időjárásról.
Hétfőn többnyire erősen felhős borult lesz az ég, és az északnyugati országrész kivételével többfelé várható eső, zápor. Az északi északnyugati szél időnként megerősödik. A hőmérséklet hétfőn 8 és 14 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Érezd, ide hazatérsz. Ne légy bolond, mert mindennél többet érsz. A tükörben nézel, ne legyen félelem. A magad nevében sorsodat ismerd meg. Valaki vár majd itthon, és sosem hagy egyedül. Vagy nézhet még rád, csak ülj le, nem menekülj. Én is már voltam mélyen, és tűnt el a nap. De van, mi mindig reményt ad, sutat mutat. Csak ne félj tőle, ez egy háladat. Az tisztít és felemel. Ne emészze semmit, csak zárd le és engedd el. Gondolj most arra, hogy mindig kapsz levegőt. Ez a szer majd etet, és arcodra fény derül. Valaki vár majd itthon, és sosem hagy egyedül. A világ majd nézhet még rád, csak ülj le, ne menekülj. Én is már voltam mélyen, és tűnt el a nap. De van, mi mindig reményt ad, s utat mutat. Csak ne félj tőle, ez egy háladat.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Végső István történésszel, témánk pedig Ván Benyámé, református lelkész. Ne menjünk el a mellett, amit most feldobott, tehát itt az írói munkára is, meg a nagy tudására is, akkor térjünk ki, hogy mire gondol például azon kívül, hogy fejből prédikált.
Arra gondolok, hogy ő tényleg író is volt, tehát ő tényleg ilyen természeti képekben beszélt és írt, ez azért ez nem egy üres pufogtatás a részemről, itt tényleg erről van szó, tehát hogyha ő bármit is le akart vezetni, abban biztos volt egy növény, volt egy állat, volt valami természeti kép. Ez annyira megragadt a Horthy korszakban, a két világháború közti időszakban, hogy ezekre az írásaira még a Magyar Természettudományi Társaság is felfigyelt, és tiszteletbeli tagjává teszik a társaságnak, pont erre hivatkozva, hogy ő így beszél, így ír, és így is él. És hogy ő a saját maga gondolatait, amit megfogalmazottak benne a hittel kapcsolatban, a Calvini úttal kapcsolatban, az egyházzal kapcsolatban, a katolikusokkal és reformátusokkal kapcsolatban, ő ezt egy könyvben már nagyon korán, 1924-ben lefektette, Napra forgók című könyvét akkor jelentette meg, amiből aztán számos problémája adódott, mert az ökumenizmus azért az annyira nem volt népszerű még a két világháború között, mint mostanában szerencsére, és ő azért ebben a művében is kikacsintott a katolikus hit felé, hogy hát azért a katolikusok ezt meg ezt lehet, hogy jobban csinálják, mint a reformátusok. És emiatt ez magában az egyház területen belül is voltak konfliktusai, perek is indultak vele kapcsolatban, ebben most hosszan nem mennék bele őszintén szólva, de hogy problémái voltak ebből. És ráadásul a katolikus sajtó pedig fel is dicséri ezt a könyvet, és állítólag, bár ezt soha nem sikerül bebizonyítani, a Prohászka Ottokár maga segíti ennek a könyvnek a megjelenését, tehát ez is nyilvánvaló módon egy komoly konfliktus, ezért aztán még egy időre a szolgálat tétele alól Ravasz László fel is függeszti Vámbenyám, mint a 20-as évek közepén egy rövid időre. Úgyhogy ilyen szempontból azért eléggé, hogy is mondjam, tehát konfliktusos és megosztó ember is volt, amellett, hogy nagyon sokan szerették, nagyon sokan kedvelték, ő azért egy megosztó figura volt, és ő, aki általában mindig az adott kormányzattal, politikai rendszerrel, és éppen az adott egyházi vezetőivel általában mindig volt konfliktusa, mert ő úgy gondolta, hogy nem ezek a polgári törvények, nem az egyházak által hozott törvények, hanem a Biblia az, ami útmutató, és a természet felé kell fordulnunk, és az emberek felé kell fordulnunk. Tehát, hogy ő neki azért teljesen más volt a úgymond a hangneve, én azt gondolom, mint nagyon sok papnak vagy lelkésznek a korszakban. Ilyen szempontból gondolok arra, hogy ő azért egy nagy tudású, de megosztó figura volt, és egy konfliktusos személyiség volt a mennyelmi.
A felfüggesztésének mi lett a feloldása Ravasz László
esetében? Hát egy idő után, miután ezek a perek ugye elültek, és általában ezeket a pereket megnyerte a Vámbenyám, az egyház is, én azt gondolom, hogy felengedett, tehát nem sikerült ráhúzni. Az volt a mondás, hogy kriptokatolikus, tehát hogy kvázi visszanyúl a katolikus hithez, mint református, újra akarja úgymond írni ezt az egészet, amit a protestantizmus elindított, és ezeket a vádakat, ezeket lesöpört a magáról, Vámbenyámin, és ezután újra segédlelkészként, illetve hát, ahogy mondtam, lelkészként is tud szolgálni a már a 20-as években, tehát egy rövid ideig tartó rendelkezési állományba való helyezés volt. Tehát az 1926 és 27 között zajlott le ez az egész felfüggesztés.
És akkor, ha így belegondolunk az ő szolgálat idejébe, akkor ebben azért vannak nehéz történelmi évek, ott a 40-es évek közepe, mondjuk ebben az időben ő hogyan szolgált lelkészként, hogyan élte meg ezeket az időszakokat, a háborút?
Igen, hát el lehet gondolni, hogy az eddig elmondottak alapján, hogy hogyan éli meg. Hát természetesen, ami jött rendszer, azzal ő pont nem értett egyet. Tehát ahogy radikalizálódott a Horthy korszak, ugye a német megszállástól kezdve, ő egyre inkább fordult, vagy még inkább fordult például az ember üldözések áldozatai felé, tehát itt konkrétan a zsidóság felé. Ő is benne volt abban a képviselőtestület által létrehozott bizottságban például, amely Kiskolas városában, 1944 májusában meghatározta, hogy hol lesznek a gettónak a határai, és minden áron el akarta ő is kerülni azt, hogy ez valami szörnyűséges hely legyen. Olyannyira próbálta segíteni a saját ismerőseit, hogy ő maga, bár erre nem volt engedélye, és teljesen szabálytalan volt, bevonult a gettóba, és már csak azért is bement és befejezetett, mindenki megrökönyödésére nyilvánvaló módon, mind a gettóban, lévők, mind a gettó kívül élők számára megrökönyödés volt az, hogy valaki csak így bemegy a gettóba, de ő direkt tűnte tőlem 44 májusában ment a gettóba, és próbálta biztatni a barátait, hogy nem lesz semmi baj. Hát sajnos pont az a család, akivel jobban volt közülük, alig-alig jöttek vissza a Grósz család. Vannak túlélői természetesen a Grósz család, van a holokausztnak, de nagyon kevesen tértek vissza. Úgyhogy ez is egy nagy szívfájdalma lehetett neki később. Úgyhogy igyekezett, hogy próbált segíteni, valószínűleg még élelemmel is próbálkozott, azt is bejuttatni, bár pont a halasi gettó nem volt ilyen szempontból problémás, közellátásilag rendben volt a halasi gettó, de ő próbálkozott segíteni, próbált felszólalni, hogy ez nem lesz jó, de hát nyilván pontosan tudjuk a történelmi eseményeket, ez nem túl sokat számított, hogyha bárki ott helyben próbált ellenállni. Embermentést azt ilyen szempontból nem tudta nagyon elősegíteni. Egy lelkésztársa, Máté Elek, akiről majd lehet, hogy egyszer majd fogunk majd egy beszélgetni, ő sokkal inkább segítette, de ő is inkább a budapesti zsidóság mentésében jeleskedett. Van Benyáminak nem volt meg a lehetősége, meg lehet, hogy nem is látta túl sok értelmét ezen az úton elindulni, bárhogy mondjuk keresztleveleket kiállítani, és stb. Tehát lehet, hogy ő ezt nem látott olyannak, amiben érdemes lenne belefogni. És hát később, amikor megjön ugye a kommunizmus, 44-45-től kiskuhalása is, akkor pedig természetesen a kommunisták által üldözött embereken igyekszik segíteni, illetve hát ő maga is többször is olyan prédikációkat mond el, amik hát finom a szóval is ma már úgy mondani, hogy antikommunista prédikációk vagy beszédek. Ő így próbált fellépni, természetesen tiltakozott az iskolák és különböző egyházi ingatlanok államosítása ellen is. Hát nem sok sikerrel, ezt is tudjuk történelmileg, ennek túl sok értelme nem volt. Konfliktusos volt, ugye pontosan tudjuk, hogy főleg 50 után folyamatosan átalakul minden keresztény egyház, létrejön ugye az állami egyházak hivatala, és hát komoly nyomás nehezedik innentől kezdve az egyházkerületekre, hogy a konfliktusos papoktól, a konfliktusos lelkészektől, főként azok, akik már nyugdíjhoz közel állnak, vagy már akár nyugdíjas korúak, azoktól megszabadulni, hogy ne legyen probléma. Úgyhogy ő is ebbe belekerül. Én magam azért is írtam Ván Benyáminról, mert ő meg ráadásul ezt egy kicsit, hogy is mondjam, túl sok legendával tűzelte tele, tehát ő egy kicsit úgy adta elő, mintha tényleg így üldözték volna a lelkészi szolgálat végzése alól, holott arról volt szó, hogy egyszerűen betöltötte a nyugdíjat, és hát ezt szolgált alól egyszerűen felmentették és nyugdíjazták. Ő azt állította, hogy ki is tiltották Kiskuhalas városa területéről, és azért kellett elköltözni a Kiskuhalasról a nem túl távoli Szank községbe. Hát ez nem igaz, tehát nem volt semmilyen kitiltás. Szabó Gábor esperes úr is kutatta ezt egyébként, hogy Ván Benyámint valóban kitiltották a Kiskuhalas városából. Ő is arra a megállapításra jutott, amire én is, hogy nem tiltották ki Ván Benyámint. Egyszerűen valószínűleg mondjuk ki, hogy megsértődött és inkább elköltözött Halas városából. És hát ilyen kicsit visszavonultam, ilyet kezdetben házi állatai körébe vonult vissza, általában szeretett szarvasmarhákat tartani, és hát őket tartotta gyakorlatilag már csak ilyen jó barátainak. Aztán pedig, ahogy kezdett felengedni ott a 60-as, 70-es években, a komorsága, elkeseredettsége úgy egyre inkább már kezdett visszatérni az egyházi, úgymond egyházi szolgálatba, akit, hogyha esetleg hívták, hogy menjen segítkezni istentiszteletre, vagy bármit segíteni a parókiákon, a környéken, Szank környékén, Halas környékén, akkor ő szívesen megjelent egyébként. Tehát ilyen módon élt visszavonultságba a 40-es évek emberüldözése, vagy a 40-es évek borzalmas szélsőjobboldali, szélsőbaloldali korszakai követően.
És min sértődhetett meg Kiskuhalas tekintetében? Erre sikerült-e valami forrást, vagy történetet találnia?
Leginkább ugye a sértődésnek az oka pont ez, hogy nem is igazán Kiskuhalasra sértődött meg, hanem magára az egyházára, hogy ugye ezeket az 53-ban így kvázi kényszer nyugdíjazzák őt, azonnali hatállyal nyugdíjba küldték, nem is nagyon figyelmeztették, hogy ez ne fog következni, egyszerűen hartára volt összehívva egy esperesi gyűlés, és hát ott közölték vele, ott is csak így gyakorlatilag szóba, aztán később kapta ezt meg írásban, és én azt gondolom, hogy egyszerűen nem akart ezzel tovább foglalkozni. Úgy érezte, hogy úgy mindenki összeesküdött ellene. Ugye maga a gyülekezet ezzel nem tudott mit kezdeni, nem tudtak felszólalni ezzel ellen, nem tudták megmenteni ettől. Lehet, hogy szerette volna, hogy mondjuk tiltakozzanak, vagy tüntessenek érte, ez nem történt meg, és akkor egy kicsit úgy sértődötten távozott egy jó 10-15 évre Kiskunhalasról.
Miért kezdett el ön Ván Benyámin után kutatni, keresni, az ő életével foglalkozni?
Egyik legfontosabb, hogy azt gondolom, hogy én, ahogy mondtam is, 80-as évektől kezdve én sokat hallottam az ő nevét, azt sem tudtam, hogy kicsoda, aztán ugye egy idő után csak rákérdeztünk. Nem akartam nagyon foglalkozni a Ván Benyáminnal addig, amíg tudtam azt, hogy vannak olyan kutatók, meg vannak olyan személyek, akik ezzel komolyan foglalkoznak, mint annak idején Darányi Mária, vagy Vágyné Vál Judit, és nem akartam az ő kutatási területükre bemerészkedni, de miután ő közülük ugye már Darányi Mária nem él, és volt ez a legenda, hogy mégis a Ván Benyámint azt kényszernyugdíjazták, vagy nem, tudott-e zsidókat menteni, vagy nem, ezért elkezdtem az ő életével foglalkozni. Nagyon nagy hatással volt rám természetesen a még élő család, dr. Vál Lajost mindenféleképpen kiemelném, de Vál Lászlót, egykori városi főkertészt is kiemelném. Ők viszont akárhányszor találkoztunk, mindig meséltek a Ván Benyáminról, mindig mondtak példákat vele kapcsolatban. Ugye itt a Vál Zsuzsánál, amikor beszélgettünk, ott a Vál Zsuzsának is volt egy zsidómentése, ahol ugye a Ván Benyámin ebbe segítette. És én ugye foglalkozom holokauszttal is. Azt éreztem, hogy most már valamit azért érdemes lenne írnom az eddig kutatásaim alapján is, meg akkor itt van ez a legenda a kényszernyugdíjazása és a városból való kitiltással kapcsolatban, hogy ezeket sűrítsük össze. Ráadásul a Napraforgók című könyv szerintem is egy nagyon jó könyv. Még nem sikerült teljesen végigolvasnom, de több részletet is. Ja, mert hogy kiderült, hogy az, ami később ki lett adva, a rendszerváltás után, az csak részleteket közölt a Napraforgókból, és később jöttem rá, hogy én csak a részleteket olvastam, vagy bizonyos kiemelt részleteket olvastam el, és az eredeti 24-ben megjelentet még mindig nem olvastam el, de az is nagy hatással volt rá. Úgyhogy hát több, ilyen szempontból több lábon áll az én indítatásom, hogy Ván Benyáminnal kapcsolatban írjak, és hát rám, megmondom őszintén, nagyon nagy hatással volt, a Rádai levéltárban őrzik az iratainak egy jó részét, a megmaradt írásainak jó részét, és azok is nagyon nagy hatással voltak rám. A saját magán blogomon, a feketeváros.blog.hu-n szoktam közölni Ván Benyámintól írást, és van is most tervben nálam, hogy fogok majd tőle írást közölni. És annyira nagy hatással volt egyébként az emberekre, hogy egyébként egy egykori segédlelkészének a fia adott oda nekem egy Ván Benyámin írást, ami idején nem jelent meg, és azzal is feltett szándékom, hogy majd fogok foglalkozni, és meg fogom azt is majd valamilyen formában, valószínűleg digitálisan jelentetni, mert szerintem az is egy fantasztikus írás műve, amit egyébként egy teológus évfolyamtársáról írt, tehát hogy egy ilyen nagyon-nagyon messzi távoli időbe röpíti vissza az embert az 1910-es évekbe, az a történet, meg az az egész sztori, meg az ember típus, ami már nagyon kiveszett a mai világból, aki, hogy is mondjam, tehát a hithez ennyire közel áll, és a természethez ennyire közel áll, és az emberekhez ennyire közel áll.
Ön, mint aki a legtöbbet foglalkozik Ván Benyáminnal szerintem napjainkban, hogyan látja, hogy milyen az ő emlékezete? Jó, oké, beszélt már arról, hogy például a látrányiak nagy tisztelettel emlékeznek rá, de hogy a református egyházban, vagy Kiskunhalason, akár a gyülekezet, akár a város, hogyan emlékeznek rá, vagy mennyire ön keltette föl az érdeklődést, hogy ja, volt nekünk egy Ván Benyáminunk, és akkor emlékezzünk rá.
Még egyszer mondom, tehát nem akartam előtolakodni ezzel, ugye 90-es években én ráadásul még középiskolás voltam, és épp hogy egyetemista lettem, tehát akkor is már emlékeztek rá, ő ugye 1985-ben hújt el, de már a 90-es évek közepén, tehát 95-ben és a 10 éves évfordulóra is már megjelentetnek ugye az írásaiból könyvet, illetve van konferencia. Aztán a 2000-es években is foglalkoznak vele természetesen, a 2010-es években is, De azt láttam, hogy akkor most akkor a 20-es évek az lehet, hogy rám várt, és egy nagyon kedves, egykori, félig meddig rokonával, félig meddig ismerősével, ugye utcanév is van ellenezve róla Kispuhalason, azt megjelöltük azt az utcát egy emléktáblával. Rémedi Imre barátom volt az, aki ezt állította, de ott volt természetesen a Ván család is, és az egész városból a tisztelői, az idősebb tisztelői, hogy vagy emlékeztek, vagy a szüleiktől hallottak Ván mennyelvéről, tehát ilyen módon is őrizzük az ő emlékét. Én vezetek egy egyesületet, a Pásztortűz Egyesületet, megemlékeztünk róla az irodalmi körünkbe, pont az irodalmi tevékenysége miatt, és ott is ott volt a Ván család. Tehát, hogy ilyen szempontból én is próbálok ezzel foglalkozni, én most azt láttam, hogy talán erre van is nyitottság a Ván család részéről, és én azt látom, hogy most más nem foglalkozik már ilyen behatóan vele, akkor valakinek úgymond vinni kell a fákja lángot tovább, hogy megmaradjon az ő emlékezete valamilyen formában, és hát most, hogy évforduló van, ugye ebben az évben, ezért is kiemelten fontos nekem, hogy beszéljünk már megjelméről.
És a református egyház részéről, tehát most nem feltétlen a helyi gyülekezetekre gondolok, hanem ennél magasabb fórumon.
Mivel nem vagyok református, ezt a vonalat ugye nem nagyon tudom követni, én azt gondolom, hogy ő egy kvázi jegyzett lelkész, de pont azért, mert ilyen kicsi megosztó személyiség volt, valószínűleg Látrány és Kispuhalas az, ahol igazán az ő emlékezete meg fog maradni, de én azt gondolom, hogy ez így van jól.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Végső István történésszel beszélgettünk Ván Benyámin református lelkészről.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Mindig együtt jár, sárga hó, sok kerekő, színes levél. soha se történt meg.